Hiszem azt, hogy kíváncsiak vagytok, és érdeklődéssel várjátok azt, hogy miről fogok ma beszélni. Maga a téma az nem titok, hisz tudjátok, hogy a Forradalmasítsd a pénzügyeid című sorozatnak a negyedik részét fogod ma hallani. Tehát pénzügyekkel kapcsolatosan szeretnék ma tovább lépni egy picit, és ahogy belépünk ebbe a tanításba is, ahogy megyünk egyre beljebb, én úgy érzékeltem a hétnek az elején, hogy ez még mindig, mint hogyha bennénk be egy házba, még mindig a küszöböt most lépnénk át. Tehát ez mindig nagyon, nagyon az eleje, úgyhogy már a negyedik alkalommal beszélek erről, és ráadásul úgy, hogy én a saját megítélésem szerint rendkívül vázlatosan. Tehát nem nagyon-nagyon mélyrehatóan, mert ha azt tennénk, akkor csak a bevezető alkalom eltarthatna akár egész évben, hisz annyira sok igevers, annyira sok kijelentés, és annyira sok bibliai bizonyíték van azzal kapcsolatban, hogy mi Isten akarata ezzel kapcsolatban az életünkben, hogy nagyon bőségesen lehet erről tanítani és prédikálni. Szeretnék minden alkalommal egy olyan módon szólni hozzátok, aminek az a célja, hogy valódi kijelentés és valódi megértést kapjatok erről. Ebben a közösségben nem kell túl sokat beszélni arról, hogy Isten akarja azt, hogy jólétben éljél, mert ezzel kapcsolatban nincs ellenállás bennetek. Ezt elfogadjátok, hiszitek, tudjátok. Egy másik közösségben, ha esetleg beszélni kellene, akármilyen közösségben, a tradíció, a hagyomány, a vallásos elképzelés miatt bizonyára ez az üzenet egy másfajta ellenállásba ütközne. Két alkalommal beszéltem csak bevezetőképpen arról, hogy Isten akarata és miért akarata az, hogy jólétben éljünk. Múlt héten elkezdtük az adakozással kapcsolatos tanítást, ennek az elejét, és ma ezt fogom folytatni. És meg fogod látni, hogy ez még mindig nagyon az eleje. Mindig nagyon az elején járunk. Nem tudom, meddig fog ezt tartani, én úgy gondoltam, hogy 8-10-12 alkalommal bizonyára, de lehet, hogy ez sokkal tovább fog tartani, lehet, hogy az Úr valami más mutat menet közben hirtelen, hogy megszakítsuk. Én eltökéltem magam, mert van erre egy zöld lámpám belülről most már hosszú évek után, úgyhogy én szeretném ezt nektek átadni, ami nagyon sok év alatt felhalmozódott bennem. Szeretném ezt úgy elmondani, hogy te is áldást vehessél és áldást nyerjél belőle. Szokták mondani azt, hogy az egészséges ember ezernyi dolgot akar, egy beteg ember csak egy dolgot, meggyógyulni. Egy gazdag ember ezernyi dolgot akarhat, egy szegény ember egy dolgot, hogy legyen pénze. És legyenek vágyaid, én azt mondom, legyenek álmaid, amiket Istentől nyersz meg, ugyanakkor ebben a tanítás sorozatban szeretném, ha mindenki értené a lényegét, hogy óvatos legyél az álmaiddal és a vágyaiddal, mert ha nem teljesülnek, akkor csalódni fogsz. Olyan álmokat, olyan terveket, olyan célokat kell kitűznöd magadnak anyagi értelemben is, ami Istennek a látása és akarata és szándéka, nem pedig az önös egyéni érdek. A kettő között sokszor összhang van, sokszor pedig nem. És amikor az ember rossz szívvel hallgatja ezt a tanítást, rossz szívvel akar a pénzhez hozzányúlni, nem tiszta szándéka, tiszta indítékkal, akkor vagy nem ér el oda, vagy ha valamilyen módon mégis birtokába jut akár egy nagyobb összegnek, az a pénzösszeg, hogy azt nem tudja kezelni, ez könnyen tönkreteheti őt. Nem véletlenül beszél Jézus minden alkalommal, amikor a pénzügyeket érinti, a szívben lévő hozzáállásnak a fontosságáról. És ezt nem győzöm túl hangsúlyozni, hogy ez, amikor a pénzügyekről beszélünk, nem csak a pénzről szól, hanem arról, hogy igazán mi van benned. Neked meg kell tanulnod azt azon a szinten, ahol vagy, hogy azzal sáfárkodj, amit éppen most van. Nem azzal kell neked sáfárkodni, és nem azt kell beosztanod, amit nincs, hanem azt kell beosztanod, és azt kell helyesen kezelned, és azt kell helyesen Isten szíve szerint, és az igei alapelvek szerint felhasználnod, amivel rendelkezel, nem azt, amivel majd szeretnél rendelkezni valamikor. Nem azt szerint adakozunk, amilyen szinten majd fogunk 10 év múlva lenni, amikor majd berobban a vállalkozásunk, hanem azt szerint adakozunk, amivel most rendelkezünk. Mindenki azon a szinten lehet nagylelkű és bőséges adakozó, amilyen szinten van. Mert Isten, ahogy a múlt héten is beszéltem, nem a bizonyos összegeket nézi, hanem az arányokat. Még a nehéz és az igazán súlyos anyagi helyzetekben is lehet Isten pénzügyi alapelvei alapján élni. És ez az, amit szeretnék átadni nektek üzenetet, hogy az, hogy az ember hogyan viszonyul a pénzhez, ez nem attól függ, hogy mennyi pénzed van. Ez nem ettől függ. Nem attól függ, mert a pénzügyi alapelveket mindig lehet működtetni, akkor is, ha kevés van, és akkor is, ha sok van. És neked ezt kell meglátnod, ezt kell magadévá tenned, és ez alapján kell gondolkoznod, és ez alapján kell hinned. Főleg azért, mert nagyon-nagyon sok stressz van a világban a pénzzel kapcsolatban, és a pénz körül. És bizonyára te is szembesültél már azzal, amikor hiányban voltál, amikor nem volt elegendő, amikor nagyon szűkre kellett húzni a nadrágszíjat, amikor nem úgy alakultak a dolgok anyagilag, ahogy te szeretted volna, és ez a fajta hiány a szónak a szoros értelmében szinte idegölő félelmet tud az emberben generálni. Hányan tudjátok, miről beszélek? Egy idegölő félelem a hiány miatt, a félelem miatt, hogy hogyan lesz, hogyan fogom megoldani, hogyan fogom kifizetni, és ez időről időre vissza akar jönni, és időről időre végigmentél ezeken, éveken keresztül, mégis itt vagy, nem? Mégis itt vagy, mégis megoldódott, lehet, hogy nem úgy, ahogy te szeretted volna, lehet, hogy nem olyan ütemben, nem olyan mértékben, de mégis Istennek a gondoskodása ott volt, nem feltétlenül a te elképzelésed és ütemed és megoldása szerint, de mégis megtörtént. Nem véletlenül mondja a Biblia azt, hogy ne aggodalmaskodjatok. A pénzügyekkel kapcsolatosan pedig az alap belépő a hit életbe az, hogy megbízunk Istenben, hogy gondoskodik rólunk. Egy munkahelynek az elvesztése, egy családi haláleset, vagy tragédia, vagy egy vállalkozási csőd olyan fizikai tüneteket tud okozni az ember életében, ha ezt nem kezeli jól, hogy bele lehet ebbe halni. Vannak emberek, akik ideg összeroppanást kaptak azért, mert a pénznek a hiánya, vagy a pénzhez való hozzáállás, vagy a pénzügyi veszteségnek az érzelmi hatását nem tudták kezelni. Bekerültek kórházba, a gyomorfekély tipikus esete ennek ugye, hogy az ember görcsöl magában, ez mind-mind utal és mutat valamire. Mégpedig arra, hogy amikor az ember ilyen helyzetbe belekerül, akkor nem szándékosan persze, és nem tudatosan, de levetted a figyelmed Istennek a feléd irányuló, állandó, feltétlen nélküli szeretetéről, és arról, hogy ő milyen jó, és mennyire gondot akar rád viselni. És elkezdtél te az elmédben agyalni, gondolkozni, hogyan tudod te megoldani, de nem lehet egyszerre két felé figyelni. Vagy Istenre nézünk, vagy pedig a problémánkra. És rengeteg dolog van a pénzügyi tanítás sorozatban most, amit hallgatsz és hallgatni fogsz, amit nem csak a pénzügyekkel kapcsolatban tudsz alkalmazni, hanem az életednek szinte minden területén. Mert az egész a vetés aratás szellemi törvényén áll, nyugszik, ezért egy univerzális kijelentéshez. A világban mindenkinek van annyi esze, hogy nem akar szegénységben élni. Mindenkinek. Nincs olyan világi ember, aki úgy tölti a gyerekkorát, a tinédzserkorát, felnőttkorát, hogy az a célja, hogy elszegényedjen. Mégis az egyházban sokan elvesztették a józan eszüket, mert tanítják, hogy a szegénység és a hiány az jó, mert Isten ebben gyönyörködik. Nem csupán a szegénység ellen beszélek, és azért, hogy Isten akarja, hogy jólétben éljünk, hanem arról is beszélek, hogy ezt a fajta szemléletmódot, ezt a fajta, én hiszem, hogy ez egy démonikus tanítás, ezt teljes mértékben töröljük, porrázúzzuk. A hit az ott indul és ott kezdődik, amikor ismerjük Isten akaratát. És amikor az ember ezzel nincsen tisztában, Isten mit akar, akkor teljes mértékben alá van aknázva a hite. És az vagy felrobban, vagy elsüllyed, de valami lesz vele, de az biztos, hogy nem tud kiteljesedni. Ha nem ismered Isten akaratát a pénzügyeiddel kapcsolatban. A gyógyulásra kapcsolatban ugyanez a helyzet. A bűnnel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Mindennek az alapja az, hogy te tudod, hogy mit akar Isten ezzel kapcsolatban. És ha tudod, akkor tudod ahhoz szabni magad. Ha hozzá akarod szabni magad Isten akaratához, akkor te is azt akarod a saját magad életében, amit Isten akar a te életedben. Anyagi értelemben jó módot, és meg kell látnod az elmúlt hetek, a mai és a következő heteknek a tanításaiból, hogy miért. Ez nem egy önző dolog. Nem a kapzsiságról szól, és nem arról szól, hogy mi bálványként imádjuk a pénzt, és a pénz előtt leboruljunk, és a pénz irányítson minket, hanem pont fordítva. A pénz egy eszköz, amit használunk. Amit használunk Istennek a céljaira, és megengedjük Istennek, hogy ez keresztül folyjon rajtunk. És olyanok akarunk lenni, mint egy folyó, hogy átfolyik rajtunk az, amit Isten oda akar adni másoknak. És figyelj, ha Isten képes arra, hogy rajtad keresztül valakinek odaadjon bármit, hogy téged csatornaként használjon, ha képes erre, hogy téged használjon, akkor mást is képes használni, hogy rajta keresztül hozzád eljöjjön. Ebben nem nagyon tudunk hinni néha, mert azt hiszük, hogy minden mi rajtunk múlik. Nem kell nekünk túlságosan bölcselkedni, meg okoskodni, hogy hogyan oldjuk meg a dolgokat. Ugyanakkor teljesen józannak és tisztán látni kell azokat az alapigazságokat, amiket a Biblia erről tanít, hogy ez nem azt jelenti, hogy ülök a lusta nevezetű fotelomban, és nézem a tévét egész nap, mert Isten majd megáld. Határozottan nem, nem és nem és nem. Mindahogy arra is 100%-os nemet mondok, hogy mindig, minden alkalommal, minden pénzedet el kell adakoznod. Nem, nem, nem. És ez ezerszer is nem. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy egy folyamként folyik rajtad keresztül, ez azt jelenti, hogy jön és megy. És amikor neked bőségesen van, ami keresztül folyik rajtad, abból te is bőségesen tudsz élni. Mert hogyha bőségesen van 30 kiló medgy a fádon, akkor bőségesen tudsz adakozni, de bőségesen tudsz enni is, nem? Ha 3 szem van a fádon, akkor azt megeszed te magad, mint ahogy nekünk tavaly volt 3 szem barackunk a fánkon. És nem nagyon tudtunk belőle adni senkinek sem. De abban az évben, amikor olyan sok volt, hogy még megenni se bírtuk, akkor tudtunk osztogatni is. Tehát nem baj, hogyha a bőség szemlélete van rajtad, és benned, és látod azt, hogy Isten ezt akarja. Akarja. A siker az nem véletlenszerű. És a meggazdagodás az nem szerencse kérdése. Ritka kivételek, rendkívüli ritka kivételek azok, amelyek nem feltétlenül erősítik a szabályt, rontják a szabályt, vagy akár erősíthetik, mindegy, hogyan gondolod, de az alapelv, hogy nem véletlenszerű az, hogy az ember meggazdagozik. Nem véletlenül szerűen lesz az ember sikeres. Az életben való pénzügyi boldoguláshoz szükségesek jó döntések. Ahhoz, hogy az ember egyről kettőre, kettőről háromra is lehetne ezt sorolni, a szám ebben a lépcsőben, vagy létrán, vagy előrefelé végtelen, hogy hova lehet eljutni, tehát ez nem véletlenszerű. Kellenek hozzá jó döntések, és az a helyzet, hogy folyamatos jó döntések kellenek. Nem egyszer kell csupán jó döntést hozni, hanem folyamatosan jó döntéseket hozni. Vannak olyan döntések, amelyek kardinális kérdések, és egy-egy döntés időnként évekre meghatározza akár a pénzügyi helyzetedet is. És ugyanez az igazság az elszegényedéssel kapcsolatban is. Hogy nagyon sokszor az elszegényedés nem egy vagy két rossz döntés, hanem folyamatos rossz döntéseknek a következménye. Tehát amilyen döntéseket hozunk, ahogyan Kezeljük ezt az egész dolgot, ahogy gondolkozunk róla, az a rendszer, amiben élünk, az meg fogja határozni azt, hogy hova fogunk eljutni. A pénzügyi függetlenség vagy jólét elérése az nem függ attól, hogy éppen neked most milyen körülményeid vannak. Nem függ attól, hogy éppen most mennyi a bevételed. Nem függ attól, hogy éppen most mennyi a fizetésed, vagy a nyugdíjad, vagy a ösztöndíjad, vagy bármi. Nem ettől függ a pénzügyi függetlenség vagy a jólét, még csak nem is a lehetőségeidtől, hanem attól, hogy amit most van, azzal mit kezdesz. Ettől függ. Ettől függ az anyagi jóléted. Nem attól, hogy mennyi a fizetésed. És te hosszú távon gondolkozik, vannak rövid távú projektjei, és vannak hosszú távú projektjei, de egy földműves ember, akinek a példáját hozza Jézus többször is, az nem egy-két napra, vagy egy-két hétre előre gondolkodik, hanem legalább egy évre előre, hanem évekre előre gondolkozik egy földműves. És neked is így kell gondolkoznod a pénzügyeiddel kapcsolatban. Tudom, hogy sokaktok számára olyan dolgokat fogunk érinteni a következő hetekben főleg, amelyek kívül vannak az úgynevezett komfortzónádon, amelyek kívül vannak az eddigi elképzeléseiden, amelyek kívül vannak azon, ahogy te idáig ezt szoktad. Senkire semmi nincs ráerőltetve, viszont ajánlom figyelmedbe azt, hogy vedd fontolóra mindazt, amit hallasz. Mert ezek a tanítások képesek arra, hogy megváltoztassák az életedet. Ezek a tanítások, hogyha megérted, a kijelentést kapsz, képesek arra, hogy anyagi értelemben egy olyan szintre növekedjél fel, ahova a saját erődből soha nem lettél volna képes eljutni. Ezekben a tanításokban benne van ez, mert ez Isten igéje. Nem az én emberi okoskodásom, vagy az emberi tapasztalatom, vagy pár tíz éves vállalkozói múltamból fakadnak ezek. Hanem abból fakadnak, hogy ez az ige, és az ige mindig működik. Nincs olyan, hogy az ige nem működik. 5 Mózes 8-ban a 17-es, 18-as verset olvasom, amit hallottatok talán két héttel ezelőtt is, így hangzik. És nem mondjad ezt a... És nem mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem a gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Az ezzel kapcsolatos tanítást, ha nem hallottad két héttel, vagy nem tudom, pár héttel ezelőtt, akkor javaslom, hogy hallgass vissza. Itt egyértelműen mondja az írás azt, hogy Isten nem közvetlenül adja a vagyont. Nem közvetlenül adja neked a szükséges pénzt, hanem a pénznek a megszerzéséhez szükséges erőt és képességet adja. Tehát ez már önmagában azt feltételezi, hogy neked valamit csinálni kell. Nem ülni a babérokon, nem ülni és várni a sültgalambot, hanem neked valamit csinálni, és kezdened kell azzal a képességgel, amit Isten neked adott. Eleve ott indul a dolog, hogy fel kell ismerned, hogy neked képességeid vannak, és hogy mire vannak képességeid. Mert ez itt a jólétnek a forrása. Ha a saját erődben és képességeidben bízol, akkor nagyon-nagyon hamar korlátokba ütközöl. A bővölködés, tehát a pénzügyi bővölködés nem abból áll, hogy Isten pénzt utal a te számládra, hanem abból áll, hogy ő kenetet ad, ami képessé tesz a bővölködésre. Ő kenetet ad, és amikor ezt látod és tudod, és megérted, akkor rájössz arra, hogy az igazi kincs, az igazi érték, az nem a pénz, az nem az autó, nem a ház, nem a bankszámlán lévő összeg, hanem a kenet, az ő valóságos jelenléte, az ő támogató jóindulata, az ő bőséges támogatása, ez az érték. A példabeszédek így indul, így folytatódik, és ezzel zárul be. hogy ezt a bölcsességet, ezt a kenetet, ezt a jelenlétet, ezt a személyes kapcsolatot emeli minden fölé, úgyhogy nevén nevezi a dolgot. És azt mondja, hogy ezt keresd, ezt kutasd, mert ez sokkal értékesebb, sokkal fontosabb a veszendő aranynál, az ezüstnél, a marháknál, a jószágoknál, a traktornál, a földeknél, a hatalmas vagyonnál. Mindennél értékesebb az, ami ő belőle árad, és az ő személye. Ha az megvan, akkor megvan, hogy egy hasonlatot hozzak a meséből, az aranytojó, aranytojás tojó tyúk. Mire van szükséged? Mit szeretnél? Aranytojást? Aranyrudakat? Vagy az aranytojás tojó tyúkot szeretnéd? Ha az megvan, akkor az se érdekel, ha ellopják az összes tojást. Na jön a következő holnap, vagy még aznap. Nem? Ha Isten megvan neked, ha vele rendelkezelsz, értsétek jól, akkor a forrás van meg neked. És Isten egy olyan kimeríthetetlen forrás, és egy olyan erőforrás, amire rendkívüli módon nagy szükségünk van. Hiba a bővölködést anyagi javak mennyiségében mérni. Rendkívül nagy hiba a bővölködést tárgyak, eszközök birtoklásában mérni. Mert nem ezt tanítja a Biblia, hogy az az igazi érték. Azt mondja, hogy az Úr maga az érték, és a vele való kapcsolat az igazi érték, és mind ennek a melléktermékeként megjelenik az, hogy hát egy tyúk mit csinál? Hát tojást tojik, az a melléktermék. És az aranytojást tojó tyúkot, ki tudom mondani, nem vágjuk le, nem esszük meg. Ha van egy jó vállalkozásod, ami profitál, akkor azt nem adod el, hanem használod. Példabeszélek 10.22 mondja, az Úrnak áldása az gazdagít meg. És nem ad mellé nyomorúságot. Így mondja az egyik fordítás, nem tudom. Igen, ez van kivetítve is. Több fordítása van ennek. Az Úr áldása az gazdagít meg. Tehát nem a fáradtságos munka, nem önmagában a szorgalom, nem önmagában a kézügyességed, nem önmagában a talentumod, hanem az Úrnak az áldása gazdagít meg. És természetesen hasznos és kell és szükséges az, hogy szorgalmas legyél, ne legyél lusta, a talentumaidat használd, és mindazon dolgok, amikben a munkádban részt veszel, ezek szükséges dolgok, de az Úr áldása, ha nincs rajta, hiába építed a házat, ugye mondja ezt a zsoltáros. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Hiába. Hiába. Én nem egy és nem két embert láttam, aki tisztességesen, becsületesen, szorgalmasan végig dolgozta az egész életét. Mégis szegényen halt meg. És ez az egy összetevő hiányzott csak. Az áldás. Úgyhogy ez az, amire koncentrálnod kell, és ez az, amit figyelned kell, és ez az, amit keresned és kutatnod kell. Múlt héten a 2. Korintusi Levél 8. fejezetét kezdtük el igéről igére végig tanulmányozni, ahol Pál apostol nagyon sok bölcsességet mond, ami számomra meglepő volt az, hogy mennyire sok kijelentés van ebben a pár igében, és hát 7 kulcsot is meghatároztunk, így neveztük el a múlt héten, amik ahhoz kellenek, hogy azok a motivációk, azok a szívben lévő dolgok, vagy azok a cselekedetek, amik bennünk vannak, azok valóságosan elfogadhatóak legyenek Isten előtt, és valódi megtérülést hozzanak. Nem tudunk ezen végig menni, még egyszer természetesen nem is szándék ezt, csak felsorolásszerűen. Hát, ha kicsit emlékezetetekbe jön az, hogy miről is volt szó múlt héten. Emlékeztek, ugye Macedón gyülekezet volt, amire Pál hivatkozott, a Filippi, Tesszalonika és a Bérei gyülekezet, hogy ők milyen módon adakoztak, és rajtuk keresztül is vezette le Pál apostol ezeket a kijelentéseket. Az első megállapításunk az volt, hogy a kegyelemnek a megtapasztalása az, amire igazán nagy szükség van ahhoz, hogy az adakozásunk jó legyen. A második kulcs a nagylelkűség volt, a harmadik az arányosság, a negyedik az volt, hogy első legyen a szívet odaadása az Úrnak, és csak utána következzen az, hogy pénzt adsz. Ötödik kulcs az önkéntesség volt, aztán a hatodik az önzetlenség, hetedik kulcsnál fejeztük be, ez pedig az volt, hogy cselekedj. Nem elegendő csupán az, hogy te szeretnél adakozni, szeretnél magot vetni, és megvan benned a jó hozzáállás és a jó szívbéli indíték, meg is kell ezt cselekedni, mert önmagában ez nem elegendő. Erre buzdította fel Pál, ugye a korintusi gyülekezetet. Na innen folytatjuk, ahol talán olvasom a 12-es verset újra, még egyszer jó, és akkor bekapcsolódunk ebbe. Szeretném ezt folytatni mindenképpen. 11-es, 12-es verset. Jó, tehát 2 Korintus 8, 11-12. Most pedig a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen készségtek volt az akarásra, úgy legyen a véghez vitelre is abból, amitek van. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amilyen az adakozónak van, és nem aszerint, amilyen nincs. Ugye újra itt az arányosságnak a kulcsa, és olyan ez egy picit, ha emlékeztek a múlt hét alkalomnak az elejére, mintha lenne valami ellentét. Mert azt mondja itt Pál, hogy abból adj, és aszerint kedves az Isten előtt, amit van, nem pedig aszerint, ami nincs. Úgy gondolom, hogy ez itt egy olyan szellemi alapelv, ami fölött áll annak, amit a macedón gyülekezetek csináltak és tettek. Mert ugye azt olvastuk a második versben, hogy ők szívüknek a bőségéből, teljességéből erőn felül adakoztak. Én úgy hiszem, hogy nem ez, hogy erőn felüli folyamatos adakozás az etalon, vagy amit nekünk mindig követni kell, hanem ez, amit itt Pál apostol elmond pár igével később. Előfordulhat időnként az Úr vezetésére és a szívednek a dobbanására, és ez teljesen rendjén van, hogy többet adsz, mint ami kényelmes. Többet adsz nagyobb mértékben, ez rendszeresen előfordulhat. De nem így kell csinálni mindig, hogy mindig többet kell adni, mint amennyi akár a józanésznek, vagy akár a szívednek a teljességének, vagy a bárminek a függvénye. Jó, szeretném, hogyha ezt itt mindenki tisztán látná, és semmiféle félreértés ne legyen abban, hogy esetleg azt hallod ki a tanításból, hogy úgy kell csinálni mindig, minden alkalommal, mint ahogy a Filippi gyülekezet is csinálta. Ők egy nagyon nagy lelkű, bőséges, adakozó szívű gyülekezet volt, akik partner kapcsolatban voltak Pál apostollal, és ez így rendben van. És a bőkezűség is rendjén van. Én úgy gondolom, hogy mindig bőkezűnek kell lenni, de az erőn felül való adás, az nem lehet állandó és folyamatos. És majd a tanításnak a többi része meg fogod látni, hogy miért nem. Jó? Tehát szeretném, hogyha ezt itt tisztáznák. Többek között azért, mert a mondani való, tehát Pál apostol, amiről beszél, a mondani valónak a szellemisége ellentétes azzal, hogy mindig többet kell adni, mint amennyi kényelmes, vagy amennyi a józan belátás szerint adható. Mindig az erőn felül való adakozás az ige nem támogatja. Időnként megteszi. Időnként ezt megteheted, és időnként a Szent Szellem megteszi, hogy erre vezet, de ez nem folyamatos. Ugyanakkor nem csak akkor adunk, ha többletünk és feleslegünk van. Hív az Úr telefonon, vagy messengeren most éppen, igen. Megbocsátjuk, igen. Ha egy piros gombot találnál a telefonon, azt megköszönjük, igen. Szóval menjünk tovább. A tizedet például nem a fölöslegből adjuk. A tizedet, majd erről egy külön alkalom lesz, vagy kettő, de egy biztos, az például nem a fölöslegből adjuk, azt nem akkor adjuk, amikor már kifizettünk minden számlát, amikor már megvettük a vacsorára valót, és megvan már a ruha, meg az osztálypénz, meg a mindenféle szükség, hanem az előtt. A tizedet akkor adjuk, amikor megvan a bevételünk. Nettó vagy bruttó, ezzel lehet vitatkozni, de én nem akarok ebben nyilvánosan állást foglalni, mindenkinek szíve döntése joga, hogy hogyan csinálja. Tehát a növekményedből, amit kapsz, bevételt, nyugdíjat, fizetést, vagy bármit, azt fogod, és abból leválasztod a tizedet, és a maradékból adod a tizedet. Nagyon köszönöm, hogyha ezt a telefont likvidáljuk. Köszönöm. Nagyon érdekes ez, mert ilyenkor a képernyő előtt nézők nem hallják a telefonnak a csörgését, csak mi itt, akik itt vagyunk. Ők csak rajtam keresztül hallják, hogy engem ez zavar, de nem látja azt, hogy nem tudom, titeket zavar? Titeket is zavar. Igen, nagyon. Engem is. Szeretünk ennek ellenére legközelebb majd, nem tudom, valami szankciót bevezetünk ilyenkor. Viccelek, csak semmi gond, de előfordul az ilyesmi, főleg, hogyha azt tudod, hogy mit kezdjél gyorsan a telefonoddal, de a lényeg az, hogy nem tud minket ezt megakasztani, mert látjuk a lényeget ebben az üzenetben és ebben a sorozatban, hogy a tized, tehát visszatérve ide, az egy olyan része a jövedelmünknek, amit Istennek adunk, ami egy százalékos arány, ami nem forintban, dollárban, euróban vagy krumpiban meghatározható, hanem egy olyan százalék, amit azelőtt adunk az Úrnak, mielőtt saját magunkra költenénk. Mindenféle más adományt úgy gondolom lehet ezután adni, lehet előtte is, de utána is, de a tized az az első része a jövedelemnek, nem az utolsó része. Tehát amikor ezt az Ószövetségben majd meg fogjuk nézni, talán most nem is kell erről beszélnem, de a lényeg, hogy amikor volt az aratás, és learatták a kévéket, és 10 egyenlő részre osztották őket, az első kellett odaadni. Nem a középsőt, nem a harmadikat, nem az utolsót, az elsőt. És ez egy mentalitás, ez egy hozzáállás a pénzügyekhez. Ez egy gondolkozásmód, hogy én ezt odaadom, és nem is kalkulálok vele, hanem fogom azt a 90%-ot, vagy akár 80-at, vagy 70-et, vagy 95-öt, kinek szíve, hite szerint, és én azt tekintem saját magamnak a 100%-ot, és abból kell nekem megélnem, nekem azt kell beosztanom. Én így tekintek a tizedre, hogy az Úré, az egy szent rész, én azt nem érinthetem, nem akarom érinteni, inkább így fogalmazok. Mint ahogy Ádámnak nem kellett volna érinteni a tiltott gyümölcsöt, ugyanúgy nekünk sem kell érinteni azt, ami az Úrnak van elszentelve, elkülönítve. Na, de ezt majd kibontjuk mélyebben, bővebben később. Visszatérve a bőséges adakozásra és a bőséges adásra, azért jó, hogyha az ember nem lépi túl a saját lehetőségeit és korlátait, mert a 2 Korintus 9.8-nak a bősége alapján az adakozzon és az adjon, aki itt tart, ne pedig az, aki nem itt tart. Jó, tehát amikor azt mondja itt az ige, és ma majd újra fel fogjuk ezt olvasni, de most is, hogy Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes bőségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. Tehát ez a minden jótéteményre bőségben lenni, ez egy csodálatos dolog, de addig nem kell ostobán adnod neked így, amíg nem tartasz itt anyagilag. Érthető, ugye? Na de menjünk tovább a 13-as, 15-ös versre, itt a 2 Korintus 8-ban, ahol engedjetek meg egy pár gondolatot, gondolkoztam azon, beszéljek erről, ne beszéljek, de mindenképpen elmondom, mert ebben a sorozatban vagyunk, ha most nem mondom el, akkor ki tudja, mikor lesz erre lehetőség. Tehát olvasom a 13-astól a 15-ösig az igét. Hogy ne legyetek mások, hogy ne legyen másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok, hanem egyenlőség szerint. A mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak hiányát, hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat gyűjtött, nem volt többje, és aki keveset, nem volt kevesebbje. Ugye ez az utolsó ige, ez egy ószövetségi idézet, amikor is a mannát gyűjtötték az emberek, de itt egyértelműen nem arról beszél az ige, hogy mindig mindent abba az irányba kell tenni, hogy minden közös legyen. Tudod mi? Ez a modernkori, mondjuk az elmúlt bő száz, nem tudom, hány tíz évnek a szüleménye az, hogy mindig minden közös legyen. Minek az alapja? Milyen ideológia ez? Ez a kommunizmusnak az alapja. Egy marxista filozófia. Ami a különbség itt e között és a marxista filozófia között, hogy ott nem döntheted el te, hogy akarod vagy nem akarod. Ott az muszáj, ott az kényszer. Biztos, hogy nem erről beszél itt Pál apostol. Itt önkéntesen teheted meg azt, hogy adsz annyit, amennyit akarsz. És a jeruzsálemi gyülekezet is, amikor megalakult, mint első gyülekezet, ott is mindenki önként adta el a dolgait. Nem előírás volt, nem parancsolat volt, nem Jézusnak a utasítása, vagy az első apostoloknak a kötelező élvényű emberi rendelkezése volt, hogy mindenkinek kötelezően el kell adni mindent. Ez látszik a Szafira történetéből is, ugye? Hogy ott is mondták, hogy megtarthatod magadnak, megtarthattad volna magadnak. Tehát itt ez önkéntes dolog, és ez itt az egységről szól, 16-os verset olvasom tovább. Hála pedig az Istennek, aki ugyanazt a buzgóságot adta irántatok Titus szívéből. Igazából itt a 16-os verset, ezt gyorsan hát is ugrom egy kicsit, itt a tisztességről beszél Pál apostol, és arról, hogy hogyan kell neki, és hogyan kell ezt igazából nekünk is kezelni a pénzügyeket tisztességesen. De felolvasom a 18-tól, jó? Folytatólagosan. Elküldöttük azonban vele együtt amaz atyafit is, akit dicsérnek az evangélium hirdetéséért az összes gyülekezetben. Ezen felül pedig a gyülekezetek utitársunknak is megválaszták őt ebben az adománygyűjtésben, amelyet mi szolgálunk magának az Úrnak dicsőségére és a mi készségünk megmutatására. Óvakodván, hogy senki ne becsmérelje a mi bőséges adományainkat, amellyel szolgálunk felétek. Mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Nagyon röviden hadd foglaljam itt ezt össze. Pál apostol gyakorlatilag megpróbálja elkerülni, hogy bárki is azzal vádolja, hogy azt az összegyűjtött adományt, amit ő átvesz és elvisz akárkinek, azt ő ellopja vagy visszaél ezzel a pénzzel. Pál nem követelte ki magának a bizalmat, hogy már pedig nektek meg kell bennem bíznotok, mert én vagyok az apostol, aki elhoztam nektek az evangéliumot, mennyi mindent odaadtam, hát bízzatok már meg bennem, hogy én ezt helyesen fogom kezelni, és nem teszek el zsebre ebből az adományból. Ugye Korintus és a macedón gyülekezetek között van 600 kilométer nagyságrendileg, észak-dél irányba. Nem úgy volt, mint manapság, hogy buszra vagy kocsóra ülünk, hanem ott az időbe telt, míg eljutott egyik helyről a másikra. És itt azt mondja gyakorlatilag, hogy én bizonyítani akarom a tisztességemet, adjatok mellém embereket, tanúkat, akik engem elkísérnek ezen az úton, akik bizonyítják azt, hogy én ezt a pénzt nem sikkasztom el, nem lopom el, és ez zárja le itt a végén ezzel a 21-es igével, hogy mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Egy nagyon-nagyon-nagyon nagy igazság, hogy nem csupán tisztességesen, becsületesen, gerincesen kell csinálni a pénzügyeket, és egyébként az élet minden területét megélni, hanem úgy is kell annak látszani. Nem lehet azt csinálni, hogy az én szívem tiszta, és valóban úgy csinálod, és közben a látszat meg az, hogy ki tudja, hogy mi van a háttérben. Tehát amennyire lehet, természetesen nem lehet minden vádaskodást és minden gonoszságot kikerülni és elkerülni, de amennyire rajtad áll, amennyire rajtunk áll, átláthatónak kell lenni, tisztának kell lenni, fedhetetlennek kell lenni, bizonyíthatóan úgy kell állni az emberek előtt is, hogy az ember mesztelenül áll Isten előtt. És itt ne értsétek félre, és nehogy véletlenül megforduljon ez a dolog, hogy erre tesszük a hangsúlyt, hogy én az emberek előtt mennyire nagyon tisztán és milyennek akarok látszani, miközben a háttérben meg olyan vagyok, amilyen, ami nem tisztességes. Tehát nem véletlenül van itt így a sorrend, hogy Pál apostol mondja, hogy még egyszer olvasom a 21-es verset, mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Elsősorban az Úr előtt kell a tisztességre figyelni, mert ő mindent lát, mindig, minden körülmények között. Az emberek nem látnak mindent. De az Úr előtt tisztességes, vagy ez egy jó dolog, de ügyelned kell arra, és figyelned kell arra, hogy az emberek előtt is tisztességes legyél. Elmondtuk ezerszer, és még el fogjuk még egy milliószor mondani a ifjúsági gyülekezetben. Nincs olyan, és itt a nagy gyülekezetben sem fogsz olyat látni, hogy én valakivel egy hölgyel bemegyek lelki gondozni egy szobába, kettesben. Bármennyire is tiszta a szándék, és bármennyire is fel sem merülne semmiféle tisztességtelen dolog, akkor sem, nyilvános helyen, lássa más is, ott a gyülekezetben, az elsősorban, vagy fönn, vagy bárhol, de nem kettesben elvonulva. A feleségemet sem fogod látni, hogy férfival vagy fiúval nagyon belsőségesen beszélget eldugott helyen. Miért? Azért, mert annyira vágyunk arra, hogy az embereknek a megítélése jó legyen, de nem. Azért, mert van a szívünkben egy tisztaság, de ezt szeretnénk az emberek felé is bizonyítani, mert nem minden embernek a szívében van tisztaság. Még a gyülekezetben sem. És ezért oda kell figyelnünk erre, amennyire rajtunk áll, hogy ne csak jól csináljuk a dolgokat, hanem az úgy is nézzen ki, hogy az egy jó. Érthető? Ki az, aki nem érti? Tehát akkor érthető, haladjunk tovább. Úgy gondolom, hogy itt ebben a pár igében ez egyértelműen benne van, és a következő igében is egyébként ez itt fellelhető. Tehát a keresztény életünknek a kifejezése, és a kifejezésének egy fontos alapelve az, hogy őszinték vagyunk és fethetetlenek. Tehát a keresztény életünk kifejeződése az, hogy hogyan éljük az életünket mások előtt. Akkor van a probléma, amikor csak ezen van a hangsúly, és csak arra koncentrálunk, hogy mások előtt hogy nézünk mi ki. Miközben nem olyanok vagyunk. Ezt hogy hívja a Biblia? Képmutatásnak. Akkor az ember fölvesz egy állarcot, bejövök a gyülekezet, mosolygósan, szépen, illatosan, kimegyek, és akkor sugdorozok a másik háta mögött. Láttad, mit csinált, mit mondott? Tudta, hallottad ezt? Hallottad a legújabb pletykát? Mit gondolsz arról? A pásztor egy hölgyel beszélgetett a sarokba. Mit gondolsz erről? Nagyon bizalmasnak tűntek. Tehát az ilyen jellegű hátsó szándékokat az ember nem tudja kikerülni. Ezek jelen voltak, jelen vannak, és jelen is lesznek a gyülekezetekben. Ez nullára kihúzni nem lehet sohasem. Ugyanakkor az arányát, hogy ez mennyire van jelen egy gyülekezetben, úgy gondolom, lehet minimalizálni. Egy borzasztó közösség az, ahol a pletykálás, a kibeszélés, a háttérben való sugdolózás, és gyakorlatilag a nem nyíltság rendkívül elterjedt. Lesz majd erről későbbiekben szó, de ma itt tartunk, akkor most így frissen él bennem ez, hadd budjanjon ki belőlem, hogy a bibliaiskolai tananyagban hallottuk nem olyan túl régen, a gyülekezetnek a békességét nem csak a pásztor határozza meg, hogy békesség van a gyülekezetben. Nekem van felelősségem, István, aki itt áll, és az egyház élel van felelőssége, nem kicsi, nagy, de mindenre ráhatásunk nincs. Nagyon sok mindenre ráhatásunk van, de van egy csomó dolog, amire nincs ráhatásunk, mert arra neked van ráhatásod. Például arra, hogy te kivel, mit, hogyan beszélgetsz meg négy szem közt vagy kis csoportban. Arra neked van ráhatásod. És neked kell józannak lenni, és neked kell tisztán látni, és neked kell a lázadókat, az ellenszegülőket csitítani, mert te vagy abban a közegben éppen, ahol van, és így azt mondhatom, hogy a gyülekezet békességének a felelőssége a te kezedben van. A te kezedben van. Ezt nagyon mélyen szeretném majd kibontani akkor, amikor a gyülekezeti szakadásokról szeretnék beszélni, hogy miért vannak, hogy miért lehetséges az, hogy átmennek közösségek szakadásokon, és mi is átmentünk ilyeneken, hogy miért, mi ennek a gyökere, és hogy honnan ered, hogyan lehet tett volna megakadályozni ezt, illetve hogyan akadályozzuk ezt meg a jövőben. Tehát szeretnék majd erről beszélni, de látod, hogy Ez is honnan ered itt most? Egy tanítás van a pénzügyekről. Olyan sok minden ráhatással van ez a dolog, hogy egyszerűen elképesztő. Hogyha tovább olvassuk itt a 9. fejezetet, gyakorlatilag látjuk azt, hogy azzal folytatódik, hogy Pál megdicséri a korintusi gyülekezetet azzal kapcsolatban, hogy ők milyen készséges adakozók, és ugye tavaly ugye már elkezdték, illetve az előző évben elkezdték ezt a gyűjtést, és megkéri őket, hogy az adományokat azt készítsük előre össze. Hogy amit elkezdtétek ezt az adományozásos szándékot, hogy elkezdtétek azt, hogy adományt gyűjtötök a jeruzsálemi testvéreitek számára, és majd jönnek a macedón testvérek, akárhogy ezt átvegyék, akkor ez legyen összekészítve. Nehogy itt aztán szégyenbe kerüljünk, hogy én itt elmondtam nekik is, hogy milyen jó szívetek van, és oda jönnek az adományért, és akkor semmi nem áll készen. És itt ezt olvasom is a 9. fejezet 4 és 5-ös versében, hogy aztán, ha a macedónok velem együtt oda jutnak, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti ebben a dologban. Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előttem menjenek el hozzátok, és készítsétek elő a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint bőséges áldás, és nem mint kényszeradomány. Itt a következő kulcs. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon sok minden van. Ha hajlandó vagy adakozni, de nem készülsz fel, akkor könnyen nem teljesülhet akár a saját vágyad is, hogy adakozni akarsz. Én hajlandó vagyok adni. Én akarok adni. De ha nem vagy felkészült erre, nem teszed be a zsebedbe, nem veszed ki otthon a párnából, csak most mondtam egy vicces dolgot, és nem vagy felkészült, akkor könnyen lehet, hogy ott a lehetőség, és nem tudod ezt megtenni. Pál apostol az első levelében is, amit a korintusi gyülekezetnek írt egy-két adakozással kapcsolatos dolgot. A 16. fejezet, az utolsó fejezet az első korintusi levélben, így kezdődik, tehát 1 Korintus 16:1-2. Amint a szentek számára való gyűjtést illeti, amiképpen a Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjen a gyűjtés, amikor oda megyek. Ebben itt rengeteg dolog van, úgy hiszem. Ha nagyon rövid legyek, úgy gondolom, hogy ebben ismét van egy következő kulcs, ezt levezzük, mit tudom, a 8., ha az előzőt nem is számoztuk meg. Ez a rendszeresség. Azt mondja itt az ige, a hétnek első napján. Ugye a zsidó kultúrában a hét első napja, ugye a feltámadás napja is volt, és ugye ez a vasárnap, nem a hétfő. Nekünk európaiaknak a hétfő az első nap, de a ókori Izraelben a hét első napja az a vasárnap volt, és igazából a mai napon is náluk a hét első napja, a vasárnap az munkanap. Náluk a hét utolsó napja az a sabát, a szombat, ami nekünk a vasárnap, így el van tolódva egy kicsit. A muszlim világban meg a péntek, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt Pál egy szisztematikus adakozást tanított, egy adakozási stratégiát, hogy a hét első napján gyűjtsétek össze, amit akartok adni. Ebben van egy olyan rendszeresség, amely nem az ötletszerű vagy hangulat szerinti adakozás mutatja meg nekünk, hanem egy tudatos rendszert. Hogy én rendszeresen ezt akarom tenni. Ebben itt nagyon sok dolog van. Aki egy életen át rendszeresen ad egy összeget, figyelj nagyon jól, ez is volt a következő tanítás egyik alappillére, ezt elmondom előre. Aki rendszeresen ad egy kisebb összeget, hosszú időn keresztül, sokkal többet ad egy életen át, mint az, aki adhok jelleggel, véletlenszerűen, vagy érzelmi felindulásból, vagy éppen amikor neki többlete van, akkor ad egy nagy összeget időnként. Ez a lassan jár tovább élsz, és a rendszeres kis adomány hosszú-hosszú távon sokkal messzebbre el tud téged vinni, mint az, amikor tényleg ez a lelkületedből, érzelmeidből, vagy éppen mert látsz egy szükséget, akkor adsz. Ebben úgy gondolom egy olyan alapigazság van, amit érdemes fontolóra venni. 2 Korintus 9, 5-ös, 6-os verset olvasom, jó? Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előttem menjenek el hozzátok, és készítsétek elő a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint bőséges áldás, és nem mint kényszer adomány. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Újabb kulcs, ki tudja hányadik, ez a mérték. A vetés mértéke meg fogja határozni az aratás mértékét. Fogalmazok máshogyan, kicsit személyesebben. Az adományaidnak, a vetéseidnek a mértéke meghatározza az aratásodnak a mértékét. Az adakozást a Biblia egyértelműen magvetéshez hasonlítja sok helyen az igében. És az adakozásunk ugyanolyan mértékkel tér vissza hozzánk, mint ahogy adunk. Egy földműves nem tudja minden termését megenni, vagy eladni, vagy felhasználni, mert gondolnia kell a jövőjére. Egy földműves, amikor learatja a gabonáját, vagy a paprikáját, vagy a gyümölcsét, vagy bármit, amivel foglalkozik, amit termel, nem eszi meg mindet, nem adja el az összeset, hanem abból leválaszt valamennyit arra, hogy azt a következő évben elvesse majd, mert gondol a jövőjére. Ki az, aki előre gondolkozik? A bölcsember. A bolond ember azt csinálja, hogy megeszek mindent most, mert nekem kell, éhes vagyok. Ha semmi más ételed nincsen, csak egy cső kukorica, most egy nagyon profán példát hadd hozzak, és egy cső kukoricát nyáron, amikor az puha is meg van főzve, simán megbír enni egy ember, nem? Még rossz a példa, mert főtt kukoricát nem tudod elültetni, csak a szemléltetésképpen van egy cső kukoricád, akkor abból, hogyha egy pár magot megtartasz vetőmagnak, akkor az a jövődre olyan kihatást gyakorol, hogy nem fogsz éhezni. De ha mindent megeszed, és ezt értsétek úgy, hogy a fizetésed, a nyugdíjad, a bevételed, a jövedelmed, a bármid, amit kapsz, mindig mindent felérsz, akkor a jövődet fosztod meg attól, hogy bőségben legyél. A termés egy részét magként el kell vessük, ha tovább akarunk élni és enni. Itt a szűken vett szó görög eredetije, és ki tudjuk vetíteni, azt hiszem, ezt a szót. Az, hogy takarékosan, visszafogottan, szűkmarkúan. Tehát aki takarékosan vet, visszafogottan vet, szűkmarkúan vet, az gyakorlatilag takarékosan fog aratni, visszafogottan fog aratni, szűkmarkúan fog aratni. Ez fukárságot, vonakodást, csekélységet jelent. Aki ilyen csekély módon tiszteli meg az Urat, fukar módon, vonakodva. Az Úrnak való adakozás magába foglalja ugye a másoknak való adakozást, és Jézusnak van egy számomra aranybetűs mondata, hogy azt tegyél másokkal, amit te szeretnél, hogy veled tegyenek. Vajon az adakozásunkra ez mennyire igaz? És értsd jól, azon a szinten, ahol vagy. Nem azon a szinten, ahol lenni szeretnél, vagy ahol nem vagy. A bőkezűség az nem annak a függvénye, hogy mennyit van, hanem annak, hogy mennyiből adod azt, hogy mennyi marad. Isten ezt nézi. Te lehet azt nézed, ó, ez csak 500 forint, a másik az többet adott, 5000-et, vagy 50000-et, vagy 5 milliót. Valakinek az 5 milliós adománya egy jelentéktelen semmiség Isten szemében, mert sok milliárdos vagyona van. És egy ilyen köröm alatti piszok a mennyiség, a mérték. Valakinek meg az 500 forintja a rendelkezésére álló pénzösszegének a fele, mert csak egy ezrese van. És erre nagyon jó példa, ugye az özvegyasszony két fillére, amit beszéltünk a múlt héten, hogy Isten ezt így nézi, és te is így kell ezt nézzed, és nem kell magadat máshoz hasonlítanod. Ne ess ebbe a csapdába bele. 7. vers. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. 10. kulcs talán, itt tartunk, vagy 11, nem is tudom. Ez az akarok adni, és jókedvvel adok kulcsa. Jókedvű adakozó akar adni. Rosszkedvű adakozó a húzzák a fogamat érzéssel, adom oda, és ez tőlem elmegy, és ez nekem veszteség típusú adakozás, az nem kedves. Mert Isten azt szereti, hogyha jókedvűen adjuk. Aki kényszer alatt ad, az nem kedves Isten előtt. Aki bánatosan ad, aki fájdalmasan, aki bosszúságból ad, az nem kedves Isten előtt. És a puszta engedelmesség az önmagában nem elegendő. Ne gondold azt, hogy elegendő úgy adni, hogy hát megteszem, mert Isten ezt mondta, engedelmeskedni akarok. Nem tudom, miért kérte ezt tőlem Isten. Na, jó van, hát biztos megvan az oka ennek. Ez így nem jó. Így nem hozza el a várva várt növekményt. Nem lehet így engedelmeskedni, ennek itt lehet, de nem jó így engedelmeskedni Istennek. Ha nem jó a szíved, Isten mond valamit, hogy adj valamit, de nem tudod azt jó szívvel adni, akkor előtte dolgozz a szíveden, formáld át a szívedet, erre van rá hatásod. Meg tudod változtatni a hozzáállásodat. És csak te tudod ezt megváltoztatni. És juss el oda arra a pontra, amikor örömmel, hálaadással, vigadással tudod adni, ez hittel teljesen, mert tudod azt, hogyha az Úr azt kéri tőled, hogy ezt adod a valakinek, akkor igazából ő már gondol a te aratásodra, a te jövődre, és amikor te ezt már látod, akkor elkezd benned az öröm felgerjedni, hogy igen, ezt így akarom adni. Mert az Úrnak ezzel telve van, nem pedig, ez nekem veszteség. Lehet hit nélkül engedelmeskedni Istennek. Lehet szeretet nélkül engedelmeskedni Istennek. Ugyanakkor abban is hiszek, és úgy hiszem, ez az adakozásnak egy magasabb szintje, amikor nem engedelmeskedésből adunk, hanem mert adni akarunk. Hogy magyarázzam ezt el? És hadd legyek egy kicsit olyan, ami bele tudsz kapaszkodni, hogy kicsit ki is tudod forgatni, hogy hiszek abban, hogy a szellem vezet minket mindenben. Ugyanakkor hiszek abban, hogy nem kell a szellem vezetése ahhoz, hogy adjunk. Hadd bontsam ezt egy kicsit ki. Amikor ugye az ige azt mondja, hogy járjunk szeretetben mindenkivel, és mindenkit szeressünk, akkor ehhez neked külön a Szent Szellem vezetése kell? Külön a Szent Szellem vezetése kell minden napon, minden reggel arra vezet a Szent Szellem, hogy én most szeretetben járok? Nem, ez Isten természete benned, és te szeretetben akarsz járni, ezért szeretetet adsz. Kvázi, mint egy magvetés. Az adománnyal kapcsolatban ugyanígy van. Lehet a szellem vezetésére adni, de lehet úgy is adni, hogy az Úrnak adod, és megörvendezteted őt, mert örömmel adsz. Mert ez van benned, ez vagy te. És mindjárt el fogunk jutni ahhoz az igéhez, ami ezt alátámasztja. Például ott van az imádat, ott van a dicsőítés. Csak akkor dicsérjük, akkor imádjuk Istent, amikor a Szent Szellem erre vezet. Mint amikor a szülő tanítja a gyermekét. Kisfiam, kislányom, köszönjél mindenkinek az utcán, a bácsinak, a néninek, a szomszédnak, legyél tisztességes, és a gyerek engedelmesik a szülőnek, jó, köszönök, köszönök, oké. engedelmeskedek anyunak, de amikor a gyerek felnő és megtanulja ezt, hogy ő köszönni akar, tisztességes akar lenni, akkor nem a szülőnek való engedelmességből köszön már, hanem mert ő akar köszönni. Értitek a különbséget? Én akarom az Urat imádni. Én akarom őt dicsőíteni. Nem kell nekem ez az ő különvezetése. Bocsánat. Nem kihagyjuk ezzel az Urat a képletből. Nem figyelmen kívül hagyjuk őt, hanem pontosan, hogy ezzel válunk az ő jellemévé, az ő természetévé, együvé. Ezzel. Hogy azt éljük meg, és azt cselekedjük, ami ő maga, hogy ő ad. És ez az adakozásnak egy magasabb szintje. Mert mondom, lehet úgy adakozni, az Úr ezt mutatta, azt mutatta, igen, megteszem, de nincs benne a hitem, nincs benne a szívem. El lehet jutni oda, hogy engedelmeskedek az Úrnak, és ezt sokszor az ember gyakorolja, és ez is majd a következő hetek témája lesz, hogy ezt hogyan kell gyakorolni, mert így lehet a következő szintre lépni anyagilag. Ugyanakkor ott van az is, hogy én már adni akarok, én ez az én életfelfogásom, hogy én egy adó vagyok. Azok, akik nem szívesen adnak Istennek, azt fogják tapasztalni azok az emberek, hogy Isten nem szívesen ad nekik vissza. Tehát itt jó, hogyha az ember kitisztázza a szívét. Az Úrnak való adakozás egy olyan szellemi mag, amelyre nem szabad úgy tekinteni, hogy az elmegy tőlem. Nem szabad ezekre a magokra, vagy pénzekre, vagy adományokra, vagy tizedekre, vagy bármire úgy tekinteni, hogy én ezt elvesztettem. Mert az adakozás a pénz nem az elvesztését jelenti, hanem azt jelenti az adakozás, hogy ez a pénzösszeg, amit én most odaadok, akár a gyülekezetnek, akár egy testvérnek, akár valakit támogatok vele, az kilép az életemből, és belép az én jövőmbe. Kilép az én tárházamból, bekerül a földbe, ott megsokszorozódik, és a jövőmet gyümölcsözővé teszi. Nem így teszi a föld műves minden egyes alkalommal. Amikor te a kertben dolgozol, nem ezt teszed. Nem fogalmazod ezt így meg, de amikor elülteted a krumplit, maradjunk ennél a példánál, mert vannak közöttünk, akik ezzel foglalkoznak, akkor azt a krumplit nem eheted meg, hanem az a te életedből, a te tárházadból kikerül, de belép a jövődbe. És így kell erre tekinteni. Ez egy spirituális befektetés, amely ebben az életben és az eljövendő életben is hoz neked áldást. Tehát az, hogy te pénzt adsz, adományt adsz, akár a közösségnek, a gyülekezetnek, bárhova, az egy olyan befektetés, ami ebben a fizikai életben is hoz neked áldást és gyümölcsöt, de nem állít meg a dolog, mert sok igevers van, amely azt mutatja és bizonyítja, hogy eljövendő időben hoz neked áldást. Tehát az a fizikai cselekedet, amikor te kiveszel a pénztárcádból, vagy a bankszámládról valamit, és adsz valahova, az neked örök, jövendőbeli, mennyei kincset gyűjt. Egy fizikai cselekedet. A mennybe mit mondott a gazdag ifjúnak Jézus? Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Erről beszélt. Kincsed lesz a mennyben. Ez az igazság része. Ez igazság mindenre. Nem lehet persze ezt azt mondani erre, hogy mindenkinek mindenit el kell vagy adnia, és csak akkor lesz kincse a mennyben. Mert ott van például egy másik igevers, a példabeszédek mondjuk 19-17. Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótét eményét megfizeti néki. Aztán példabeszédek 11, 24-25. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és van, aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember gyarapodik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. És ugye ott van a Máté 19-21-ben, hogy ha akarod, adj a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Nem lehet azonban ezt semmiféleképpen sem nyomásból tenni. Akik kényszer alatt adnak, azok nem lesznek kedvesek Isten előtt. Az ajándékaik, az adományuk, bármekkora összegről is van szó, akármilyen nagy összegről is van szó, az nem kedves Isten előtt. A vonakodás, a fanyalgás, az idegenkedés nem kedves Isten előtt. Nem hiszem azt, hogy fanyalogva, duzzogva, vonakodva adta önmagát oda Jézus értünk. Tehát ő a legjobb példa az adásra. Nem valamit adott a mennyből, hanem önmagát adta. És nem vonakodva, nem duzzogva, nem a száját húzva, nem megjegyzéseket téve adta oda önmagát, hanem örömmel. És ez az etalon, ez a mérce, ez a szint, amihez mérjük magunkat. 8. vers ugyanitt, amit már hallottál sokszor, ezt követően folytatólagos ige, Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén minden jótéteményre bőségben legyetek. Igen. Ez a vers elmondja az okot, amiért az Úr gyarapítani akar. Ez az oka és a célja. Egyértelmű ebben, hogy az az elképzelés, hogy pusztán a mi szükségeink betöltésének a célja Istennek a gyarapodással, az téves. Egyértelműen nem csupán ez a célja. Része a teljes képnek ez, de csak egy része. Mert nem fejezi ott be az ige, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek legyen. Hanem azzal fejezi be, hogy minden jótéteményre bőségben legyetek. Akik a jólét ellen érvelnek, akik a bőség ellen érvelnek, és vádaskodnak, hogy jóléti evangélium, stb. Mindenféle ilyesmiket mondanak, hogy ezt hirdetünk, azok mindig azoknak a példáját említik, akik kapzsi módon csak maguknak gyűjtöttek, kapzsi módon harácsoltak, akár kihasználtak másokat, kihasználták másoknak a jó szívűségét, és visszaéltek hatalmukkal, vagy a pénzügyi, vagy akármilyen fölényükkel. Ez, hogy ilyen van, és ilyen jelen van a Krisztus gyülekezeti testében, ez szomorú. De a gazdagság célja akkor is az, hogy képes legyél bármilyen jó ügyre adni. Ez a gazdagság célja. Szomorú, hogy a sátány a szegénység gondolkozás révén és ezzel a teológiával, ezzel a kulturális, nem tudom szépen kifejezni magam, begyöpösödött gondolkozásmóddal, ezzel a vallásos téveszmével, ezzel sok hívőt kirabolt, és szegénységbe taszított, és így ezzel együtt nagyon sok jó ügy, és nagyon sok jó cselekedet gyakorlatilag alulfinanszírozottá vált, és nem támogatott. Pedig rengeteg nagyon jó ügy van, rengeteg nagyon jó dolog van, amit bőséges adományokkal lehetne támogatni, hogy még jobban működjön. Akár egy szociális háló az idősek részére a gyülekezetben, akár egy evangelizációs munkát támogató adománygyűjtő akció, vagy egy raktárépület, vagy egy a munkát megkönnyítő kisbusz, és lehetne sorolni, rengeteg dolog van, ami alul finanszírozott azért, mert sok embernek az elképzelésében, az elméjében a szegénység gondolkozásmód van. Ezzel együtt, és ne haragudjatok meg ezért, el kell mondanom szintén ugyanazt, hogy senki ne hagyja magát manipulálni semmilyen adományra való felszólítás vagy érzelmi ráhatással, hogy kicsikarják a zsebedből a pénzt. Tehát nagyon fontos alap kulcs igazságok itt, és most léptünk be a küszöbön a jólétnek a házába, hogy adunk, de ez csak az eleje, hogy magot vetünk. Itt, amikor az ember a magot elveti a földbe, akár a természetes szinten, vagy bármilyen szinten, ott annak vannak előzményei. Van előzménye annak, hogy elültetjük a kertben a magot. Épp pedig ez az, hogy előkészítjük a földet. És erről szólt gyakorlatilag a mai és a múlt heti alkalom is, hogy a magvetés előtt neked elő kell készíteni a földet, a szívedet. Ez fontosabb, mert nem vetjük ki a betonra, a szőnyegre, vagy a gaz közé az értékes vetőmagunkat, A talajt elő kell készíteni, és itt ez sokszor a te szívedről szól. És ezek a kulcsok, amiket meghatároztunk itt 11 pontban, ezek erre szolgálnak. Szomorú, hogy bőség ellenes sok ember, mert a bőség és a jólét ugyanúgy része a megváltásunknak, mint az, hogy meg vagyunk váltva a bűntől és a betegségtől. 9-es verset hadd olvassam, és lassan befejezem, mert látom, hogy elszállt az időnk. Tehát 9-es vers mondja: amint megvan írva, szort adott a szegényeknek, az ő igazsága megmarad örökké. Hadd idézzek a Zsoltárokból egy pár igeverset, amire úgy gondolom, hogy Pál apostol itt utalt. Ugye Pál apostol ismerte az Ószövetséget, olvasta a Zsoltárokat, talán fejből is tudta a többségüket. Itt azt mondja a Zsoltárok 122-es vers, 5-ös versétől az ige 10-esig. Rossz ige van nekem kinyomtatva, innen kell olvasom. Nem ez. Bocsássatok meg, rossz igét másoltam ki, rosszat adtam le talán. A 112-es Zsoltárról van szó, nem a 122-esről. Elnézést kérek. Tehát 112-es Zsoltárokból olvasom az 5-ös verstől az igét. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Mivel hogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, minden ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, megigazultsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped, a gonoszok kívánsága semmi vész. Halleluja! Gyönyörű ige sor. Egy adakozó emberről beszél, és itt Dávid, ahogy megfogalmazza ezt az ige sort, érdemes ezen elgondolkodni. Kár, hogy most nincs túl sok időm már erre. Érdemes elgondolkozni ezen, hogy ez az ember, aki adakozó magot vet, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó, rendületlen az ő szíve, osztogat, adakozik a szegényeknek, és itt gyakorlatilag dicsőíti az ő szívének a hozzáállását, és a végén azzal zárít, hogy látja ezt a gonoszt, és dühöng. Ez a kedvencem. Látja a sátán, hogy nekünk jól megy. És adakozók vagyunk, és a szívünket nem tudja keresztülhúzni semmivel sem. És finanszírozunk olyan dolgokat, ami ő ellen van. Finanszírozzuk az evangelizációt, finanszírozzuk a gyülekezeti épületeket, finanszírozzuk az összejöveteleket, finanszírozzuk az embereknek az életét. Átfolyik rajtunk az áldás, és a sátán meg dühöng. Valaki egyszer azt mondta, hogy a sátánnak a rémálma akarok lenni. Hogy amikor én reggel fölébredek, akkor megrettenjen, jaj, ez meg fölébredt, mi lesz velem ma? Az én királyságomat, az én sötétség királyságomat fogja rombolni egész nap, jaj, meneküljünk tőle. A sátán egyébként ilyen, nehogy azt gondolt, hogy most akkor úgy ellened megyek, aztán legyőzlek. A félelem szellemének mi a legfőbb jellemzője? Fél. Betegség szellemének mi a legfőbb jellemzője? Hogy beteg. Nagyon azt gondolod, hogy a sátán hatalmas, meg erős. Itt az elmében van a harc, meg a tudatlanság, hogy ő akarja azt, hogy mi úgy gondolkozunk, hogy ő milyen csodálatos, milyen hatalmas. Nem. A Szent Szellem hatalmas és csodálatos. Még egy igeverset itt a 2 Korintusra visszatérve. A 10-es verset olvasom. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret elegségül áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Hú, ez lett volna a mai üzenetnek a központi része. Most arra értem ide, de egy pár mondatot így ebéd előtt, bármennyire is fészkelődtök, azért csak elmondok. Isten magot ad a magvetőnek. Kinek ad magot? A magvetőben mindenki benne van? Nem. Magot ad a magvetőnek, azaz magot ad az adakozónak. Ha valakinek hiányzik a vetőmagja, azaz a pénze ahhoz, hogy adjon, akkor nyilvánvaló, hogy Isten nem tekinti őt magvetőnek. Akik azért élnek, hogy vessenek, azért élnek, hogy adjanak, azok nevezhetők magvetőnek. Vannak, akik azért élnek, hogy elvehessenek, hogy vegyenek, mint a pióca állandóan csak a másikból él, és ki akar venni belőle. Azok, akik mindig csak enni akarnak. Gondolj bele, egy villanyszerelő az év minden napján villanyszerelő. Egy köműves az év minden napján köműves. Mert ez a foglalkozása. Nem mindig csinálja azt természetesen, neki is kell enni, pihenni, megpihenni. Ő is gondozza a saját kertjét otthon, a köműves is, meg a villanyszerelő is, meg a lakatos is, meg az óvónő is. De az a foglalkozása, hogy ami a szakmája. A magvetőnek mi a foglalkozása? Az, hogy magot vet. Nem állandóan magot vet, de ez a foglalkozása. Ez az életszemlélete, ez az életfilozófiája, ez a hozzáállása, mert Isten ilyen, magvető. És ugye magvető a magot hinti, elven, ha te anyagi értelemben magvetővé válsz, meg fogod látni azt, hogy nem csak magod lesz, hanem hogy a vetésed lesz megsokszorozva. Nagyon érdekes itt ez, és be kell fejezzem sajnos, hogy nem a gyümölcsödet sokasítja meg, hanem a vetésedet. Ez olyan, mint amikor elvetsz egy sor burgonyát, maradjunk ennél a példánál, és nem annak a gyümölcsét vagy sokszorozódását sokasítja meg, hanem a vetésedet, olyan, mint a két sort vetettél volna el. Ebben az igében ez van benne. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret elegségül áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Benne van egyébként az is, hogy a magvetőnek is kell enni, ezért mondja, hogy magot ad a magvetőnek, és kenyeret elegségül. Kenyeret elegségül. Mert a magvetőnek is kell ennie. 11-12-es vers, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadás szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szentek szükségeit elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. Ha valami arra készteti az embereket, hogy hálát adjanak Istennek érte, az lehet az ördögtől? Hogy lehetséges, hogy mégis keresztény testvéreink ezt hirdetik, és ezt mondják, hogy a jó mód, a gazdagság az nem Istentől van. A jólét, a gazdagság, vagy azt mondja itt az igevers, hogy hálát ad Istennek. Bőséges a hálaadás Isten előtt. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadás szerez az Istennek. Hálaadás szerez az Istennek. Dicsőség Istennek. Adjunk hálát neki. Álljatok fel, kérlek benneteket.